Krisztus dicsőségének látása. Spurgeon 414. prédikációja. Elhangzott 1861. október 20-án, Londonban, a tabernákulumban. Alapige János evangéliuma első rész 14. vers. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nem tudom megállni, hogy ne tegyek említést egy esetről János evangéliuma első részének olvasásával kapcsolatosan. Úgy gondolom, Isten igében egyetlen ige szakasz sincs, mely ne lett volna valamikor, egy bizonyos alkalommal megáldva valamely lélek megtérítésére. Még Mózes első könyve 5. fejezete is, melyen a legtöbb olvasó érdektelenül áthalad, mivel a versek folyamatosan ezzel a megállapítással zárulnak, és meghalt, és meghalt, és meghalt. Áldásul szolgált valakinek, aki e ténynek többszörös feltárása által, hogy az emberek bár 900 évet éltek is, végül mégis meghaltak, rá lett vezetve arra, hogy saját halálára gondoljon. Nos, János első fejezete volt az eszköz egy híres író az ifjabb Junius megtérésében, ki aztán igen jó szolgálatot tett az egyházban. Apja, látva az ifjút mennyire hitetlen és istentelen, az új testamentumot, amennyire csak lehetett, útjába helyezte. És a következőkben egy részletet idézek magától Juniustól, saját életéről szóló főjegyzéseiből. Ezt mondja: Édesapám, aki rendszeresen komolyan olvasta az új szövetséget, és már régóta szomorúan tapasztalta, mint merülök egyre mélyebben az istentelenségbe, kezem ügyébe helyezte azt a könyvet a könyvtárban. Azért, hogy ráirányítsa figyelmemet. Istent kérve, hogy bárcsak megáldaná szándékát. Anélkül azonban, hogy ennek a legkisebb jelét adta volna nekem. Így tehát akaratlanul is kinyitottam az új szövetséget, mely Isten gondviselése szerint ekként lett elém helyezve. Bár mélyen el voltam merülve más gondolatokba, már első tekintetre az evangélistának és apostolnak ezen nagy fejezete foglyul ejtett engem. Kezdetben vala az ige, és az ige Isten volt. Elolvastam a fejezetnek egy részét, és mélyen megérintett. Nyomban szíven talált az érv isteni ereje, s a fogalmazás fensége és tekintéje, mint ami végtelenül felülmúlja az emberi ékesszólás legmagasabb csúcsait is. Testem borzongott, elmém elálmélkodott, és egész nap olyan izgalomban voltam, hogy szinte azt sem tudtam, ki vagyok. Nem is szűnt ez izgalom, hanem folytatódott, míg végül lecsendesedett, amikor alázatos hittel elkezdtem hinni ő benne, ki testé lett és közöttünk lakozott. Az egyik platói filozófus, ki a keresztény írókat mindcsak barbároknak tartotta, János evangéliuma első fejezetéről mégis így vélekedett. Ez a barbár három sorban több értékes anyagot sűrített össze, mint mi, ami összes terjedelmes előadásainkban. És mi a mai napon dicsekszünk a Szentlélek erejében, hogy egy ilyen tanulatlan, tudatlan ember, mint János, az Ebedeus fia, képes volt egy ilyen fejezetet írni, mely nem csak a legmagasabb ékes szólás szárnyalásait múlja felül, hanem a filozófia legmélyebb kutatásait is. De most térjünk rá az előttünk levő versre. Úgy vélem, ha figyelmesen olvassátok, és ha valami csekély szinten ismeritek az eredeti szöveget, észreveszitek, hogy János itt Krisztust hasonlítja össze azzal, ami a legnagyobb dicsősége volt az ószövetségi zsidó egyháznak. Hadd olvassam el egy másik fordításban. Az ige testé lett, és közöttünk sátorozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, teljes lévén kegyelemmel és igazsággal. Már most emlékeztek, hogy az ószövetségi egyházban annak legnagyobb dicsősége az volt, hogy Isten annak közepette sátorozott. nem a Mózes sátora, nem is a 12 fejedelem valamely kiemelkedő sátra, hanem az az alázatos sátor, melyben Isten lakozott, képezte Izrael dicsőségét. Maga a király volt közöttük, a jelenlevő Isten ott volt körükben. A kijelentés sátra volt az a hajlék, melyhez járultak az emberek, amikor Istennel érintkezni akartak. És ez volt az a hely, ahol Isten nyilvánvalóan megjelent, amikor az emberrel érintkezni akart. Hogy Matthew Henry szavaival éljek, ez volt a találka helye, a teremtő és az Isten tisztelő között. Itt találkoztak egymással az áldozati tulkok és bárány levágása által. És itt békesség jött létre kettejük között. Nos, Krisztus emberi teste Isten sátra volt. És Krisztusban lett valósággá, hogy Isten találkozik az emberrel. És Krisztusban történik, hogy az ember rendezi dolgát Istennel. A hajdani zsidó ember Isten sátorához ment, a tábor közepére, ha Istent imádni akarta. Mi Krisztushoz jövünk, ha tiszteletünket, hódolatunkat kívánjuk kifejezni. Ha a zsidó ember feloldódni kívánt a ceremoniális tisztátalanságból, miután eleget tett a ritusoknak, felment Isten szent helyéhez, hogy újra érezhesse, békesség van Isten és az ő lelke között. És nekünk, miután megmosattunk a Krisztus drága vérében, bátorságos menetelünk van Istenhez, az Atyához, Krisztus által, ki a mi sátorunk, és Isten sátora az emberek közt. Most gyertek, hadd vonjuk a párhuzamot egy kissé tovább. A szent sátor legnagyobb dicsősége a szentek szentje volt. A szentek szentjében ott állt a szövetség ládája, a frigyláda, melynek aranyfedele volt az úgynevezett kegyelem trónja. A kegyelem trónja felett álltak a kérubok, kiknek szárnyai egymást érték, és a kérubok szárnyai felett volt egy fényes világosság, mit a zsidó hívő Sekina néven nevezett. Ez a fényesség képviselte Isten jelenlétét. Közvetlenül a fényesség fölött látni lehetett éjszaka egy tűzoszlopot, nappal pedig egy füstoszlop emelkedett fel belőle, amely aztán kétség nélkül egy óriási felhőben teljesedett ki, mely befette az egész tábort, és megvédte az izraelitákat a perzselő nap sugarainak hevétől. A sátor dicsősége, mondom, a Sekina volt. És mit mond a mi textusunk? Jézus volt Isten sátora, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Jézus nem olyan sátor, mely megfosztatott a dicsőségtől. Nem olyan, mint amilyen volt az egykori templom, amikor egy hang hallatszott a szélzúgásban Jeruzsálem ostroma előtt. Kelj fel, menjünk el innen! És eltávozott róla Isten dicsősége, hanem egy olyan templom volt, melyben Isten maga lakozott egy különleges módon, mert benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Az apostol azonban rámutat egy rendkívüli kiválóságra Krisztusban, mely által ő csodálatosan felülmúlta az ószövetségi zsidó sátrat. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A zsidó szent sátor inkább törvénnyel volt teljes, mint kegyelemmel. Igaz, hogy annak ritusaiban és szertartásaiban jelen volt a kegyelem előrevetítése, kiábrázolása. De mégis, a folyton ismétlődő áldozatokban a bűnre történt újbóli emlékezés. És egy embernek előbb engedelmeskednie kellett a törvény ceremóniáinak, mielőtt egyáltalán a sátorhoz járulhatott volna. De Krisztus teljes kegyelemmel. Nem csak egy kicsi van benne belőle, hanem annak túláradó bősége van felhalmozva a kincstárában. A hajdani szent sátor nem volt teljes igazsággal, azaz valósággal, hanem képekkel, árnyakkal és szimbólumokkal volt teljes. De Krisztus mindenestül a lényeg. Ő nem képmás, hanem a valóság. Nem árnyék, hanem a lényeg. Ezért hát, ó hívő lélek, kibeszélhetetlen örömmel örvendez, mert te Krisztushoz járulsz, Isten valóságos sátorához. Ahhoz jössz, aki az Atya dicsőségével teljes. Ahhoz jössz, akiben nem a számodra szükséges kegyelem kiábrázolását találod, hanem magát a kegyelmet. Nem az igazság ányképét, melyet később ki kell nyilatkoztatni, hanem épp azt az igazságot, mely által a te lelked kedvessé lett Isten szemében. Elétek tártam ezt, hogy gondolkozzatok rajta csendességetekben. Képezhette volna ez akár a prédikáció felosztását is. De mivel szeretnék most különösen a Krisztus dicsőségén időzni, ezért ezeket az észrevételeket bevezetésként hagyjuk, és különösen a tárgynak ahhoz a részéhez megyünk, ahol az apostol így szól, láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Elsősorban előttünk van itt egy kiváltságos nép. Mi láttuk az ő dicsőségét. És kik ezek, ez a mi, akikre utal az apostol? Először is ők egy kiválasztott csoport voltak, mert Jézus azt mondta, tudom én, kiket választottam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De azok, akik befogadták őt, úgy vannak jellemezve, mint akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfinak indulatjából, hanem Istentől születtek. A kiválasztottak Krisztus napjaiban, bár csak egy kis maradékot képeztek, mégis léteztek. Voltak egy kevesen, hisz másként az a nemzedék olyan lett volna, mint Sodoma és Gomorrához lettek volna hasonlók. Voltak 12-en és 70-en, és később olvasunk 3000-ről, s aztán sokakról, akikkel az Úr, mint üdvözülőkkel szaporította a gyülekezetet. Krisztus földi napjaiban mégis a kinyilvánított kiválasztás vonala úgy látszott igen keskeny, mert csak kevesen voltak, akik követték őt. És azok közül, akik utána mentek, az van mondva, hogy attól a naptól sokan visszavonultak, és nem jártak többé vele. Azért, mert az ő igazsága megrostálta a hitvallókat, és leegyszerűsítette számukat egy kicsi nyájra, mely követte a bárányt, valahová ment. A mi tehát, akik látták Krisztus dicsőségét, egy kiválasztott sereg volt. Elmondhatjuk úgy szintén, hogy egy elhívott sereg voltak, mert közülük sokaknak olvasunk személyes elhívásáról. Magáról Jánosról olvassuk, hogy Jézus járt a tengerparton, és látott más két testvért, Jakabot, az Ebedeus fiát, és Jánost, az ő testvérét, amint a hajóban Zebedeussal, az ő atyukkal hálóikat kötözgették. És hívta őket, és ők azonnal, otthagyva a hajót és apjukat, követték őt. Szinte mindegyik apostolról és Krisztus személyének kísérőiről találunk egy följegyzést az ő isteni és különleges elhívásukról, amely Krisztus tulajdon szava által történt. És azok esetében, akikről nincs följegyzésünk, mégis tudjuk, hogy így volt. Mert úgy hívta őket, mint ahogy a pásztor juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Valóban mindannyiunkban, akik valamikor felismerjük Krisztus dicsőségét, ez azért történhetik, mert elhívott bennünket egy különleges kiváltságra, ami az ő erre szóló kiválasztásának az eredménye. Aztán ezek, akik szemlélték az ő dicsőségét, úgy szintén megvilágosított emberek voltak. Mert Krisztus dicsősége nem jelentetett ki az emberiség többi részének. A világ fejedelmei közül senki sem ismerte meg őt. A papok, kik a törvényt tanulmányozták, nem voltak képesek felfedezni őt. A Sanhedrin, a nagy tanács tagjai, akik bizonyos értelemben várták a Mesiást, képtelenek voltak felismerni őt. Hiába tűnt fel a csillag keleten, hiába történt az angyalok csodálatos megjelenése a pásztoroknak. A vak nemzedék nem volt hajlandó őt észrevenni. Hiába nyertek látást a vakok, és hirdetetett az evangélium a szegényeknek, hiába támadtak fel a holtak, hiába mindaz a sok megszámlálhatatlan jel és csoda, nem voltak képesek felfogni az ő dicsőségét. De azokról, akik felfogták azt, elmondható volt, akár csak Simonnak, a Jóna fiának mondta az Úr, boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked. Elmondhatjuk hát azokról, akik látták az ő dicsőségét, a kiváltságos népről, hogy Isten szuverén kegyelme által kilettek választva, s hogy ellettek hívva hatékonyan a Szentlélek által, és hogy felkenettek ugyanazon isteni személy által. És testvéreim, a mai napig ugyanígy van ez. Senki sem hisz Krisztusban, csak azok, akik az ő juhai. Senki sem jöhet hozzá, csak akiket von az Atya, aki őt elküldte. És senki sem ismeri őt meg, fogja őt fel, csak azok, akiknek szemei megnyittattak az ő saját gyógyító ujjai által. Hadd járjon körbe a kérdés közöttük. Felfogtam-e én az ő dicsőségét? Láttam-e valamit Isten dicsőségéből abban az alázatos názareti emberben? Megtanultam-e magasztalni, nagynak tartani őt a lelkemben? És vágytam-e dicsőíteni őt életemben, mint az én Istenemet, életemet, szerelmemet, mindenemet, habár egykor megvetett és az emberektől utált volt? Ha így van, szeretteim, ha el tudjuk ezt mondani szívből, úgy valóban kiváltságosak vagyunk. És különösen kiváltságosak, ha arra gondolunk, mi sokan vannak, akik sohasem nyerték el a kegyelmet. Nem sok testszerinti nagy ember látott valami dicsőséget Krisztusban. Ők dicsőségüket a fegyverek összecsapásában és vérbe mártott ruhában látták. De nem abban, aki szelíd és alázatos szívű, ki nyugodalmat ad a megfáradt lelkeknek. Nem sok bölcs látott valami dicsőséget Krisztusban. Ők a filozófiában találnak dicsőséget. Képesek dicsőséget látni a természetben, de nem abban, ki kiválóbb s nemesebb Isten teremtett világánál, amennyiben ő az egyetlen tökéletes lény az emberek fiai között. Azt mondják, látnak némi dicsőséget a gondviselésben, és mégis képtelenek valami csodálatost látni a kegyelemben. Nem sokan hivattak bölcsek test szerint. Ó, ámuljunk, Isten szuverén volt a felett, és teljünk meg hálával az ő lehajlására. Könyörögjünk, hogyha valamit eddig megismertünk az ő dicsőségéből, ismerjünk meg belőle még többet, napról napra, és emeljük ez ismeretet magasra az emberek között, hogy ők is úgy szintén előbb-utóbb felfoghassák az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. De most másodszorban, miután szóltunk a kiváltságos népről, hadd töltsünk egy pár percet az ő magasztos kiváltságuk vizsgálásával. Láttuk az ő dicsőségét. Miért van itt a szó, láttuk? Nem azt mondja, hogy hallottunk az ő dicsőségéről, olvastunk róla a proféciákban, vagy hallgattunk felőle mások ajkairól, hanem láttuk az ő dicsőségét. Micsoda kiváltság volt ez, ami az első tanítványoknak megadatott? Nem irigyeltétek gyakran őket? Látni az embert. Épp azt az embert, akiben Isten lakozott. Együtt járni vele, utitásként, az irgalmat hintő útjain. Hallani szavait, amint élő vízként áradnak ékesen szóló ajkairól. szemébe nézni és észrevenni a mélységes szeretetet, mely ott csillog. Szemlélni arcát, még akkor is, ha sokkal meggyötörtebb volt, mint bármely emberé. Én megvallom, sokszor szimpatizáltam azt a gyermekies éneket. Arra gondolok, amikor olvasom a szent történetet, amikor Jézus itt volt az emberek mellett, hogyan hívta magához szeretettel a gyermekeket, úgy szerettem volna akkor ott lenni velek. Óhajtanám, hogy kezét fejemre tegye, érezzem karjának, mi szoros az ölelése, s hogy lássam fényes szemét, amint kijelenti, engedjétek a kicsinyeket én hozzám jönni. De még jobb lett volna vele lenni, e fejet ráhajtani keblére, elmondani neki bánataimat, amint tették azok, akik felvették a keresztelő János testét, és elmentek és elmondták Jézusnak. Megkérdezni őt a bonyodalmak megmagyarázására, miként tették a tanítványok, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Bátorítást nyerni a hitre az ő tulajdon testének érintése által, amint tette az, akiről megvan írva, hogy az ujjait a szegek helyébe tette, s kezét oldalába bocsátotta. De miről is beszélünk mi itt? Hiszen mindez testi, mindez érzéki látásból való, és a keresztjén nemesebb lény annál, mint sem látás szerint járjon. Ő hitáltal él. És minden mai napig, testvéreim, van Krisztusnak egy látása, szemlélése, amit hitáltal lehet élvezni. És ezért nem kell zugolódnunk, hogy tőlünk megtagadtatott a látás kiváltsága. Aztán a Krisztus látása úgy látszik kevés jót tett azoknak, kik azzal rendelkeztek. Még magának a 12-nek sem használt felettébb, mert szánalmas fajankók voltak, bár látták a mestert. Csak miután pünköstkor a lélek eljött, kezdték Krisztust megismerni, és megérteni mindazt, amit nekik mondott, noha ő maga mondta azokat nekik. És bizonyára jobb Krisztust hitáltal látni, mint érzéki látással, mert egy hitáltali rátekintés megmenti a lelket. De noha testi szemeinkkel láthattuk volna őt, mégis megfeszítettük volna, és az ő uralma és hatalma elleni legnagyobb lázadók közt találtatnánk. Nos, ezt mondjuk nektek, láttátok-e az ő dicsőségét hitáltal? Ó, mindannyian hallottatok felőle! Mi, akik Krisztus szolgái vagyunk, igyekszünk minden vasárnap magasra emelni őt. És ez olyan édes és áldott munka számomra, hogy örömmel tenném minden nap. Amikor a törvényt kell prédikálnunk, kemény és fárasztó szolgálatnak érezzük. De Krisztust prédikálni, ó, mi édes és áldott munka ez! Boldog az az ember, akinek ajkai szüntelen túláradnak a Jézusról szóló örömüzenettől. Boldog az a prédikátor, akinek szolgálata Krisztussal teljes. Boldog saját lelkében, épp úgy, mint üdvös áldás hallgatói számára. Ti hallottátok ezt. De mit ér mindez nektek? Hallhattok az ő dicsőségéről, és mégis elvesztek a ti bűneitekben. Olvastatok az ő dicsőségéről. E szent könyv ott van a lakásaitokban, és olvassátok, úgy hiszem, minden nap. Így olvastátok a fájdalmak férfia és betegségek ismerője történetét. És tudjátok, miként emelkedett a magasba, fogságba vidén a fogságot, és örökre Isten jobbjára ült. De olvashatjátok mindezt, és mégis átok lesz számotokra, és nem áldás, mert nem ismeritek, és még mindig elutasítjátok őt. Ó, látni az ő dicsőségét! Ez egy lelki munka, üdvös munka, áldott munka, örökkévaló munka. Van ebben valami részetek? Ismerősek vagytok ti ezzel? De talán ezt felelitek, hogyan szemlélhetjük az ő dicsőségét? Nos, a hit látja ezt. A hit visszatekint arra az emberre, aki értünk élt és értünk halt kereszthalált. és dicsőséget lát az ő gyalázatában, tisztességet az ő szégyenében, erőt az ő gyengeségében, gazdagságot az ő szegénységében, diadalt az ő tusájában, és halhatatlanságot az ő halálában. Sőt, hitet olykor tapasztalat is segíti, és tapasztalat látja az ő dicsőségét. Látja az ő dicsőségét összes bűneink eltávolításában. Az ő vérének drága értékét abban, hogy megbékélést ad nekünk az atyával. Látja lélek erejét az akarat leigázásában. Az ő szíve szeretetét abban, hogy folytonosan emlékeztet bennünket a trónra, és az ő közben járásának erejét, amint ez folyton hatékony Istennél. Tapasztalat feltárja előttünk Krisztus dicsőségét a mély vizekben, amikor karját alánk helyezi, és így szól, ne félj, nem merülsz el. Felragyogtatja az ő dicsőségét a próbáltatások égő tüzes kemencében, miközben az emberfia ott lépdel az izzó parazsakon, az ő megpróbált Izraelével közösségben. Tapasztalat feltárja Krisztus dicsőségét a sátán minden támadásában, miközben ő a mi pajzsunk, s elhárít minden tüzes nyilat. Megláthatja az ő dicsőségét abban, hogy segít élni és képesít meghalni, s nem sokára látni fogjuk Krisztus dicsőségét abban, hogy képesít a feltámadásra és a korona átvételére, melyet gyermekei számára készített. És tapasztalattal karöltve van még egy másik, aki segít minket Krisztus dicsőségének szemlélésében. Nevezetesen a közösség, bensőséges kapcsolat. Szeretteim, szeretném, ha ismernétek, mit jelent, amikor egy szobában Istennel bezárkózunk, és a világot kizárjuk, és szemünk szemléli őt, és nem mást. Amikor letérdelünk elője épp abban a testtartásban, melyben a Gecsemánéban haláltusát vívó áldozat találtatott. És vele való közösségben látjuk a vérverejtéket, amint patakzik arcának dicső pórusaiból. Amikor képesek vagyunk vele való közösségben fokozott figyelemmel kísérni őt az ő városán keresztül, amint kergetik, gyalázzák, verik, s elviszik a Golgotára, hogy meghaljon. Közösség ismer valamit annak a pohárnak keserűségéből, melyből ő ivott, valamit a szegek élességéből, melyek átlyukasztották kezeit, és valamit abból a halálból, melyet elszenvedett, amikor utoljára felkiáltott, hogy elvégeztetett, és kilehelte lelkét. Igen, közösség képes felragyogtatni nekünk Krisztus dicsőségét, még az ő gyalázatában is. És aztán szárnyai alá vesz minket, és szemünk elő tárja az ő dicsőségét az egeken túl. Hadd mondjam, ezek a szemek még sohasem látták a megváltót, de ez a szív már látta őt. Ezek az ajkak sohasem csókolták az ő arcát, mert bár ezt megtehették volna, és lehettem volna egy Júdás. De lelkem csókolta őt, és ő is megcsókolt engem az ő ajkának csókjaival, mert az ő szerelmei jobbak a bornál. Ne tartsatok engem rajongónak vagy fanatikusnak, amikor azt mondom, hogy Isten gyermekeinek épp oly közeli menetelük van Krisztushoz ma lélekben, mint valaha volt Jánosnak test szerint. Úgyhogy ma is egy gazdag életet nyerhetnek azok, akik azt keresik, tényleges közösségben élve az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ó, ez az öröm világokkal felér! Ó, világias lélek! Ha valaha megismernéd a kenyér édességét, soha többé nem térnél vissza saját hamuidnak habzsolására. Ti világi élvezetek, megszűnnétek minket kísérteni, ha tudnátok, mennyire édesebbek az ő orcájának gyönyörűségei. Ó, világi rettentések! Megszűnnétek ellenünk való fenyegetéseitekkel, ha ismeritek azt a megelégedést és vigasztalást, melyet benne találunk, amikor minden keserű és vigasztalan körülöttünk. Igen, Mi láttuk az ő dicsőségét, épp oly biztosan, mintha saját szemünkkel néztük volna. Épp oly bizonyosan, mintha saját füleinkkel hallottuk volna a megdicsőültek ujjongásait, és elfoglaltuk volna helyünket az ő trónja lábánál. Vagy a kérubokkal együtt takartuk volna el arcunkat a szárnyakkal, s kiáltottuk volna, szent, szent, szent a mindenható Isten. Épp ilyen igazán, épp ilyen teljesen láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, tele kegyelemmel és igazsággal. Harmadsorban előttünk van az igében a legboldogítóbb látomás. Láttuk a kiváltságos személyeket, magasztos kiváltságukat, és most itt van áldott, boldog látomásuk. Láttuk az ő dicsőségét. Időzzünk egy ideig az ő dicsőségének gondolatánál. Testvéreim, milyen dicsőséget szemléltünk mi hitáltal? Hitáltal először is láttuk az ő dicsőségét, az ő csodálatosan összetett személyében. Mi is megismertük és elhittük, hogy ő az örök ige, az Atya valóságos fia. Láttuk őt hitáltal, mint aki együtt lakott öröktől fogva az Atyával, mielőtt a világ lett volna, és az ő Atya gyönyörűsége volt. Láttuk őt és megjegyeztük, hogy az ő eredete ősidőktől fogva, öröktől fogva van. Láttuk őt mérni a felhőket, mérni a nagy mélység medreit, tervezni az egeket, s határt szabni a tengernek. Láttuk őt mérőónnal és mérőléccel kezében, amint mindent az ő bölcsessége szerint alkotott, és az ő akaratának szándéka és tanácsa szerint, mert nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Láttuk őt, mint Istent, az ő Atyának trónján ülni, és mi elhittük, hogy a tenger csak addig merészkedik, ameddig ő parancsolja, és a föld minden rajta levő teremtményeivel engedelmeskedik dicsősége akaratának. Nézzétek, az ő kezében vannak ma a mennynek, a pokolnak és a halálnak kulcsai. Istensége felül teljesen bizonyosak vagyunk, mert láttuk és megismertük, hogy ő valóságos Isten a valóságos Istenből. Isten mindenek felett, örökké áldott. Amen. Aztán láttuk őt, mint embert. Felfogtuk, hogy anyjának lényegéből való, csontjából való csont és testéből való test. Ember, az emberi lét minden gyengességeiben osztozva. De viszont nem volt benne az emberi vétkességből semmi. Ő minden bűntől tiszta és ártatlan volt. Erőtlen, szenvedő, éhező, szomjazó, meghaló ember, de szeplő és ránc nélküli, Isten tiszta, hibátlan báránya. Láttuk őt összetett személyének dicsőségében. Nem emberré torzult Istenként, sem megistenült emberként, hanem mint valóságos Istent és valóságos embert. Mint aki Isten mindenben, ami isteni jellegű, ember mindenben, ami ember jellegű. És mi, mint ilyent imádtuk őt. Láttuk benne a szépség tündöklését, mely messze felülmúl mindent, amit csak a föld adni tud nekünk, s amit csak az ég felkínálhat. Kicsodánk van a földön Jézuson kívül, kicsodánk van a mennyben, akit kívánhatnánk ő kívüle. Továbbá láttuk az ő dicsőségét nem csak személyében, hanem az indokban is, amiért felvállalta nagy munkáját. Ez az indok a szeretet volt. Olyan szeretet, melyel az önérdeke nem ötvöződött. Érdemtelen teremtmények iránti szeretet. Olyanok iránti szeretet, akik sohasem tudják azt visszafizetni. Lázadói iránti szeretet. Szeretet olyanok felé, akik megfeszítették a dicsőség urát. És mi így szóltunk, amikor a szeretetet csillogni láttuk, mint egy gyöngyszemet fekete háttérben, a tó szívében heverni, megsértve, meggyötörten, a hajléktalan, názáreti embert. Olyan dicsőség van e szeretetben, mit sehol sem találunk másütt. Aztán láttuk az ő dicsőségét az önfeláldozásában. Szemléltük őt, amint mindent feladott értünk, lemondott koronájáról, s jogaráról, félretette királyi palástját és pompáját, elhagyva atya házát és palotáit, s a dicsőséget, s emberré lett, mégpedig szegény emberré, egy megvetett, nyomorúságot ismerő emberré. Igen, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Átolvastuk mi újra és újra a történelmet, de sohasem láttunk még ehhez mérhető önfeláldozást. Benne sohasem volt önzés, s azért nem kellett azt fékeznie. Nem önmagának élt. Egész története le van írva ezekben a szavakban. Másokat megtartott, magát nem tudta megtartani. Dicsőséges Krisztus! A te emberektől való elhagyatottságodban mi dicsőségedet szemléljük. Továbbá szemléltük dicsőségét álhatatosságában és béketűrésében. Megkísértetett minden oldalról, de sehol sem bukott el. A világ dicsősége lábánál hevert, ő azonban inkább választotta üdvösségünket, mint a földi dicsőséget. A gyalázatot, mit értünk kellett hordoznia, Egyiptom minden kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta. Látjuk őt szidalmaztatva, de sohasem fenyegetőzve. Leköbdösve, de sohasem viszonozva, még csak egy epis szóval sem. Látjuk őt megvetve, de sohasem próbálja tisztázni magát. Vádolva, mégis csendben áll a bírói szék előtt. Úgy adva oda magát, hogy mindent képes elviselni, bármi legyen is az. Sok vizek el nem oldhatták-e szeretetet, a folyóvizek sem boríthatták azt el. Bár az egész világ kincse fel lett ajánlva neki, hogy lemondjon szeretetéről, de ő mindenestől megvetette a világot. Volt-e valaha valaki olyan mártír, mint a megváltó? Kitűrt úgy, mint ő? Ki volt még, aki annyi ellentmondást elszenvedett a bűnösöktől? Nagy Isten, ó Jézus, mert az vagy te, Nagy Isten! Nincs hozzád hasonló a te mindenható béketűrésedben. Láttuk a te dicsőségedet, még akkor, amikor az emberek között sátoroztál. És láttuk az ő dicsőségét úgy szintén az ő nagy és áldott kitartásában. Mindvégig, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Felvállalva a megváltás művét, tántoríthatatlanul haladt előre, míg elmondhatta, elvégeztetett. Akkor kilehelte lelkét, de addig nem. Most jöjjetek, és szemléljétek ma az ő kitartását, mert Sionért nem hallgat, és Jeruzsálemért nem nyugszik, míg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint fákja tündököl. Halad előre, tovább, sem jobbra, sem balra nem tér el egy pillanatra sem feladatától, nem ingadozik, nem lankad, hanem halad előre elrendelt munkájában, sikerrel, és sohasem hagyja abba, míg el nem mondhatja atyának, elvégeztem a munkát, amit rajám bíztál, hogy végezzem azt. És aztán, hogy ne tartsalak fenn benneteket túl sokat a tárgyal, láttuk az ő dicsőségét az ő végső győzelmében. Igen, testvéreim, hitáltal láttuk azt a pillanatot, amikor a nap elsötétült és a föld megrendült. A sziklák meghasadoztak. Láttuk, amint Krisztus elhomályosítja a világ dicsőségeit. Láttuk őt, amint megszaggatja a kőkemény szíveket, s parancsol a holtaknak, hogy feltámadjanak. És láttuk őt a hit tiszta látásával abban a pillanatban, amikor kiadta lelkét, leugrani a keresztről, s üldözni menkőcsapásokkal a pokol fejedelmét, egyre sötétebb mélységekbe kergetni őt, s láttuk őt, amint erős kezeivel megragadja végül a zsarnokot, s odaláncolja hintaja kerekéhez. Hitünk szemlélte őt, amint diadalmenetben vágtatott az örökkévaló halmokra, fogságba vivén a fogságot. Láttuk, amint a kapuk szélesre tárultak, miközben az angyalok kiáltották, emeljétek fel fejeiteket, ti kapuk, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Hitáltal mi is csatlakoztunk a győzelmi ujjongáshoz. Láttuk győztes bevonulását. Hallottuk mindenek felett az Isten hangját. Jól van, teljesítetted, s elvégezted atyád akaratát. Láttuk őt felemelkedni fenséges dicsőségben a trónra, mely az ő nyugvó helye, s láttuk helyet foglalni atya jobbján, miközben a mennyből, a földről és még a pokolból is egy hosszas dicsőítés hangzott fel. Halleluja, halleluja! Halleluja, mert uralkodik az Úristen, a mindenható. Sőt, ezen felül hitünk túlmente pusztán múltbeli tények szemlélésén. Láttuk az ő dicsőségét, láttuk őt, amint bárányait egyenként megvásárolja, s imája hallatszott, atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Láttuk őt győztesen vonulni az üdvösség hintaján, mindkét kezével irgalmat hintve a nyomorúság alatt sinlődő emberekre, s felé ujjongtunk, közd telekadra, kardodat, vitéz. Gyakori imánk volt ez. Haladj előre, ó Jézus! A menny enged neked, a föld megrendül jelenlétedben, a pokol is remeg előtted, s az ördögök is reszketnek. Jöjj, tedd nyiladat az idegre, s emeld magasra fényrő dárdádat. Ki az, aki téged utadban meggátolhatna, vagy megállhatna előtted? Mint a polyva a szél előtt, úgy előzetnek, s mint pozdolja a lángok között, teljesen megemésztetnek. A Szentlélek támogatásával arra képesítettünk, hogy minden dolgok nagy végpontjáig tekintsünk, s hitáltal láttuk a második eljövetelét. Láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Láttuk őt eljönni, de nem úgy, mint jött egykor, szegénységben, néma bárányként állva ellenségei előtt, fáradt, meggyötört emberként, hanem láttuk őt eljönni rettenetes formában, szivárvány koszorúval és viharpalásban, kérubok szárnyain, felhőnek és viharnak útján, mint az egész emberiség bírája. Láttuk az ő ezeréves uralmát, láttuk, amint a pusztai lakók meghajolnak előtte, Seba és Séba királyai ajándékokat hoznak neki. Hallottuk a világot átfogó éneket, melyet zengtek a sziklák s a tengerek szigeteinek lakói. Láttuk a szeretet boldog korszakát, amikor semmilyen széthúzás sem fogja zaklatni a Mesiás országlását. Amikor a sisakjaikat, mint haszontalan dolgot magasra fogják akasztani, és hadakozást többé nem tanulnak. S aztán láttuk az ítéletet. Láttuk a remegő földet, amint képtelen elviselni az ő diadalának fényét. Hallottuk ellenségének ordítását. Láttuk őket, amint megolvadnak, mint a viasz a láng előtt, teljesen megemésztődve, mint a kosok kövérje az ő oltárán. S láttuk végül hitáltal a véget, amikor átadja az uralmat Istennek, ami atyánknak. Hallottuk, mondom, az egész történelem utolsó szavát, a teljes győzelem diadal kiáltásában. Nézzétek, Jehova zászlói lengnek, kardja hüvejében immár, s szól, meglett. Se világországai, az ő fia országai lettek. Aztán következik a vég. Az ő veszély előtt az ember utolsó ellenfele is ledől. Halleluja! Krisztus Istenben, s Isten Krisztusban lesz immár minden mindenekben. És kérem türelmeteket most, hogy befejezem. Negyedsorban ez ige emlékeztet bennünket a bizonyságtételre, melyet mi, akik az ő dicsőségét láttuk, bizonyosan tehetünk. Bizonyságot teszünk, hogy ő az atya egyszülöttje, ki teljes kegyelemmel és igazsággal. Testvérek és testvérnők, prédikálás helyett engedjétek meg, hogy én személyesen tegyek bizonyságot. Arról teszek bizonyságot, amit láttam, amit füleimmel hallottam, és saját szívemmel megízleltem, hogy Krisztus az atya egyszülöttje. Ő isteni számomra, még ha az egész világ csak embernek tartaná is őt. Ő azt tette meg értem, amit csak egy Isten tehetett meg. Megváltoztatta maka csakaratomat, meglágyította kőkemény szívemet, széttörte acélos bilincseimet, felnyitotta az érckapukat, és ledöntötte a vasgátakat. Reggelemet derüssé, pusztaságomat örömteljessé változtatta, fogságomat fogságba vitte, szívemet elbeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendezteti. Gondoljanak mások róla, amit csak akarnak. Számomra ő az Atya egyszülöttje. Áldott legyen neve. Ó, bárcsak tudnám őt úgy imádni, mint odafenn a menny seregei, kik leborulva trónja előtt örökké éneklik szeretetét. Boldog énekesek! Mikor leszek már közöttetek? A te neved értékes, mint kiöntött drága kenet. Te vagy valóban én Uram és én Istenem, épp oly bizonyosan, mint ahogy voltál valaha a Tamás istene. Akárcsak Pál, az én lelkem is így szól, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, mint a Jézus Krisztus keresztjében, aki által megfeszítetett nekem a világ, és én is a világnak. Aztán bizonyságot teszek arról, hogy ő teljes kegyelemmel. És ha ez nem így lenne, sohasem szemlélhettem volna az ő dicsőségét. Én rajtam teljesen eláradt a bűn. Már elkárhozott voltam, mivel nem hittem benne. Ő vont engem, amikor nem akartam jönni, s ha bár elősen tiltakoztam, ő nem szűnt meg vonni magához. S amikor végül remegve jöttem, mint egy elítélt vádlott, az ő kegyelmi székéhez, ezt mondta, a te bűneid, bármilyen sokak, megbocsátattak neked, légy jó reménységgel. Kiemelt engem a mélységes gödörből, s a sáros fertőből, lábamat sziklára állította, és új éneket adott számba, és megszilárdította lépteimet. Bárhogy megvessék is mások, de én tanúskodom róla, hogy teljes kegyelemmel. Ó, úgy szeretném, ha van itt olyan szegény bűnös, ki érzi, tele van bűnnel, emlékezne erre, hogy Krisztus teljes kegyelemmel. Azt kívánom, hogy te, szegény kétségbeesett lélek, te, ki már lemondtál magadról, mint elveszettről, eszedbe vennéd, hogy bőséges a kegyelem benne, elégséges minden bűn eltörlésére. Vesd magad gyógyító árjába, szíved megtisztítja, s tisztán is tartja. Végül tanúbizonyságot teszek, hogy amiképpen teljes kegyelemmel, úgy teljes igazsággal is. Ígéretei mind igazak, egy sem vallott kudarcot. Én gyakran kételkedtem benne, amiért most pirulok és szégyenkezem, de ő sohasem hagyott el engem, s ebben örvendezhetem. Ígéretei igenek és ámenek voltak. És egyben minden egyes Krisztusban hívő bizonyságtételét mondom, még ha így első szemében adom is elő, hogy előteljesebb legyen. Bizonyságot teszek, hogy sohasem volt még egy szolga, akinek ilyen gazdája lett volna, mint nekem. Nem volt még testvérnek közelebbi rokona annál, mint amilyen ő volt számomra. Sohasem volt feleség, akinek ilyen férje lett volna, mint amilyen Krisztus az én lelkem számára. Nem volt bűnösnek jobb megváltója, nem volt katonának jobb vezére, nem volt sírónak jobb vigasztalója, mint Krisztus az én lelkem számára. Nem kívánok rajta kívül mást. Az életben ő az életem, s a halálban ő lesz a halál halála. Szegénységben Krisztus a mi gazdagságunk, betegségünkben ő veti meg ágyunk, sötétségben ő a mi csillagunk, s ha fényben járunk, ő a mi napunk. Ő a táborra leszálló manna a pusztában, s ő lesz az új gabona a sereg számára, amikor Kánoánba érnek. Ő a kőszikla, mely követi őket ma, és ő a kőszikla, melyen megnyugszanak, s melyben lakozni fognak örökké. Minden dicsőség tied, Immánuél, benned atyád dicsőségének fénye él. Oly fényes, édes, kívánatos vagy, amilyet szem nem látott, s angyalok sem tudtak. Vágyom, hogy azt a helyet elérjem, hol szerető arcát felfedi szerelmem, hol minden szépségét szemlélik a szentek, s aranyhárfákkal zengnek nevének dicséretet. Így legyen, Uram! Amen!